Folytatódik a Hozzá egy verset Rimportré magazin, én továbbra is Rutay Gábor, költőmata vagyok, vendégem pedig Varga Dániel. Nincs ebben a műsorban ilyesmi meghatározva soha, hogy hova szeretnénk eljutni, igen, hanem ez mindig majd menet közben derül ki. Mindesetre ezért volt frappáns beszúrni ide, ahogy az élet értelméről beszélgettünk, a hajnali itt részegséget, a helye, ami szerintem Kosztolányi egyik legmegrázóbb költeménye, ha azt vesszük, hogy ugye ő már annak tudatában írta, hogy rákbeteg, és tudta, hogy már nincsen neki túl sok, és maga a vers keresi a létezés értelmét, egy nagyon szépen és fájdalmasan leírt jelenet, amikor ő hajnalban fölkel, és oda csámborog az ablakhoz, kinéz, és a napfelkeltét végignézi, és rájön, hogy mi mindenről maradt le 50 év alatt, vagy hogy mire lett volna érdemes odafigyelni az élete során. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szívbe markoló, fájdalmas.
Igen, és még egy gondolat az a kapcsolatban, hogy a kapcsolatom a verssel az véletlenszerűen alakult, ahogy pár perc említettem, magántanuló voltam középiskolában is, és hát sok mindenről tanultunk, ami érték, jó néhány dologról nem, amit kellett volna, de annyira nem tartottam fontosnak, vagy tartottuk a tanár együtt. Itt Szalai Feri bácsi, irodalomtanáromnak a nevét említeném meg, mert ő vele leginkább a versekről beszélgettünk, leginkább az irodalomnak az eszenciájáról beszélgettünk. Zárójelben hozzáteszem, ehhez képest csoda, hogy leérettségiztem, mert tényleg túl sok tételt nem tudtam, viszont nagyon megszerettem az irodalmat. Nagyon megszerettem a verseket, és valahol megéreztem, inkább azt mondom, illetve fontossá vált nekem, leginkább ez a helyes kifejezés. És a hajnali részegséget nem mutatta senki, hanem volt egy irodalomjegyzék, vagy egy ilyen szöveggyűjtemény, igen, amit lapozgattam, és rátaláltam. Nyilván tehát magamnak fedeztem fel, és magamnak szerettem meg. És ez voltam 17 éves, talán 16. És ezt így évente egyszer-kétszer, vagy két évente egyszer-kétszer valahol találkozom vele, vagy elolvasom, vagy meghallgatom, és hát ahogy változom, a vers is változik természetesen, de szerintem ez normális, hiszen a vers szól valamiről, meg szól nekünk is valamiről. Igen, ezt akartam csak még úgy elmondani, hogy van egy ilyen felfedezés dolog is, egy ilyen nagy találkozásom így a hajnali részegséggel.
Nagyon érdekes, hogy 17 évesen, hogy tud megtalálni ez a vers.
Tehát ezt nem értem, mert gyerekkorom, amióta az eszemet tudom, talán gyerekkorom óta, amilyen eszem akkor volt legalábbis, valahogy vonzottam, és a témához is érdekelt az elmúlás, érdekelt az öregkor, érdekelt az életértelme kérdések, nyilván a magam szintjén. Hát talán ezért, igen.
Féltél az öregedéstől?
Nem, egyre jobban kúszik be a félelem az életemben, ahogy minden nap egyel közelebb vagyok hozzá, bár még nagyon távol szerintem, remélhetőleg. Nem, abszolút érdeklődés volt. Tehát volt egy csomó feltételezésem gyerekként, hogy mondjuk a felnőttek azok okosak. Hát azért ez megdőlt. Az életem során talán, nem tudom, hogy te ezt cáfolod-e, vagy mi a te tapasztalatod.
Nem, szerintem mindenki hülye.
Igen, hát vagy legalábbis másképp igen. Az, vagy mindenki hülye, csak senki nem magára gondolja azt.
Így van.
Na, így is lehet mondani. Szóval, hogy igen, és hogy időskor az arról is szól, vagy az életút az arról is szól, hogy egyre okosabbak, bölcsebbek vagyunk, és fejlődünk, és nem tudom mi. Igen, csak már a kérdésedet felejtettem el közben.
Hát az nem baj. Akkor kérdezek mást.
Akkor te is elfelejtettél.
Nem, azt kérdeztem.
Mire válaszoltam.
Azt kérdeztem, hogy 17 évesen mit tudott megfogni ebben a versben.
Hát ugyanezt tudom mondani. Az elmúlás, az életértelme, az életek a változása, az összegzés, ilyesmi.
Azt a kérdést csatolnám ide, hogy tavaly töltötted be a 40-et, és én arra emlékszem, hogy engem az nagyon megvitt, amikor nekem a 40. szülinapom volt. Előtte úgy különösebben nem nagyon érdekelt, hogy hány éves vagyok. És azt tudom, hogy a 40 az nagyon, az engem nagyon megvitt.
De ott akkor, amikor 40 lettél, vagy?
Igen, az tájékán, tehát hogy már nem azt mondom, hogy 30x, az tök mindegy, hogy hány éves az ember, hanem onnantól már 40. És akkor ott már hirtelen belehelyezkedtem a szüleim generációjába, amiről így gyerekként így láttam, hogy tehát az már olyan felnőtt, az már középkorú, tehát amikor már ne, így már így kezdődik, hogy ne, akkor az már valami nagyon rossz dolog. És én akkor azt valószínűleg megdolgoztam, meg akkor ott csináltam hülyeségeket 41 pár évesen. Okay.
Elkezdtél festeni például.
Elkezdtem festeni, de most nem pont erre gondoltam. És ehhez képest mondjuk tavaly az 50-es, azon már ilyen fütyűrészbe ugrabugráltam át, és én már azt gondolom, hogy már nem érdekes, hogy most már hány éves az ember. Na, te hogy voltál ezzel? Mert az, ahogy eddig beszélgettünk, olyan, mintha te ezt, na inkább te mondd.
Hogy kisékorában nem voltam ezzel a dologgal. Nem ezt akartad mondani?
Igen, tehát hogy te, mintha már tudatosabban készültél volna arra, hogy ilyen dolgok az ember életében megtörténnek.
Térjünk erre vissza, csak meg akartam kérdezni, nem bánod, hogy a 40 és 50 között mi történik, ami után az 50-nél már oldás van, vagy oldottság van, vagy feloldozás, vagy nem tudom, könnyebbség?
Hát én ott sok mindent megvalósítottam, ahogy beszélgettünk is már a beszélgetésünk elején, ami talán bennem volt, önmegvalósítás. Na most ebben nyilván belecsúsznak hülyeségek, be akar az ember gyorsan mindent pótolni, stb. És amikor ez kifullad, és én legalábbis rájöttem, hogy hol van a helyem valahol, akkor már utána könnyebb. Már utána nem számít.
És hogyha nem kifulladt volna, nem sikerültek volna, akkor szerinted ugyanedig tartott volna, vagy tovább?
Hát, sose tudjuk meg. Mit gondolsz?
Hát azt gondolom, hogy nem is ez a fontos, hogy sikerül-e, hanem hogyha megfogalmazódik a vágy, vagy megvan és erős, és van egy drive, ami meghatározza mindennapokat, akkor csinálni kell. És ha sikerül-e, vagy nem, az már egy másik történet, de ha nem csináljuk meg, akkor az valahol...
Nyitva marad.
Hát vagy bezárva, de ugye a gyökerek meg a nem tudom, mik jönnek, igen. Ja. Na, igen, azt ígértem, hogy válaszok a kérdésre, de megint elfelejtettem a kérdést, hogy 40, igen, hogy a 40, ugye?
Igen,
mit?
Igen.
Hát ez úgy volt, hogy ahogy közeledett a 40, pár nappal előtte, vagy aznap, vagy hát volt néhány interjú, vagy beszélgetés ezzel a 40-nel kapcsolatban, és teljesen őszintén és természetesen mondtam azt, hogy semmi. Hogy semmi, nem, az, hogy négyessel kezdődik, meg ilyenek semmi. Egyrészt fiatalos környezetben vagyok azáltal, hogy fiaim vannak, mert hogy két kisgyerekem van, bár nőnek, mint a gomba, a játékosaim is. Tehát mondjuk az engem körülvevő munkatársak, emberek, azok nem 60 átlagon, hanem 25-30 évesek. Tehát egyrészt. Másrészt magamat is annak érzem. Harmadrészt testileg is úgy érzem magamat, abszolút. Erre bizonyítékom is van. De ezt most hagyjuk.
Hát a túrost.
Nem, csak volt egy nagyon röviden egy genetikai vizsgálat olimpiai bajnokokat.
Komolyan.
Sőt, folyik a testnevelési egyetemen, remélem nem titkos, bocsánat, professzorul, de hogy vizsgálják, hogy milyen géntérkép, meg ugye van a biológiai életkor, meg van a születéskori életkor, van a sportolói életkor, és hogy a születéshez képest életkor, ami nekem nem tudom, 39,5 volt akkor, és akkor a vérvétel mintájából egy analízisen keresztül hoznak ki egy eredményt, hogy egyébként hány éves a testem, a testünk, és akkor nagyon büszke voltam, mert 29 és fél éves voltam, 39 éves koromban. Erre értettem csak. Zárója, bezárva. Na, kösz, hát pedig nem erre hajtottam. Ez egy újabb példa arra, hogy nem feltétlenül a végcél felé való haladás az, ami meghozza a sikerességet, vagy a jól létet, hanem önmagában az életnek az értelmes megérése talán.
Na jó, de hát a hosszú élet titka van a kezedben innentől fogva, tehát...
Na de jött a 40 és fél. És nem tudom, mi történt, de és az, hogy mit mutatta most a genetikai vizsgálat, valószínűleg azért nem esett össze a szervezetem, de úgy elkezdtek történni velem dolgok, tehát úgy érzésben is, fáradékonyságban is, meg úgy elkezdtem gondolkodni dolgokon, beszélgetni, jobban érdekeltek ezek a témák. És most egyébként, hogy erről is szó van, jut eszembe, hogy még persze nem kizárt, hogy hatással van rám az, hogy másodéves pszichológia hallgató vagyok, a Károlyra járok, és hát ott azért a személyiség lélektan az úgy megmozgatja az embernek a lelkét, és lehet, hogy ez is így hozzájárult ez az összegzéshez, meg úgy egyáltalán ez a dolog.
Hát az önismerettel való foglalkozás fölnyitogatott ajtókat.
Talán igen, talán emiatt is, de alapvetően a lényemből is, vagy a alapszemélyiségemből is adódik ez, de jöttek így külső hatások, és a 40 az semmi, de a 40 és fél, az elindultam a lejtőr, ugye ezzel.
Aha, tehát lehet, hogy még a lendület még odáig vitt.
Én így éreztem, őszintén így éreztem, akkor a lendület, az első 40 év lendülete.
Aha. Örömmel hallom, hogy tanulsz, és akkor sportpszichológia lesz, vagy maradsz a sportnál? Vagy,
nem tudom, hogy mi
vagy
lesz.
Vagy milyen indítatásból kezdted ezt most el?
Nagyon-nagyon-nagyon régóta szerettem volna pszichológiát tanulni, de a sport mellett nem tudtam. Úgy meg nem akartam, hogy kvázi letudom. Levelezőn szerintem pszichológiát tanulni nekem nem áll jól. Én nekem azt hallani kell. Ráadásul azért is választottam a Károlyt, mert nagyon gyakorlatias. Sok csoport van, sok prezentáció van, sok közös munka van, van önismereti munka, vannak műhely munkák, nappalira járok, és ezt most tudtam így úgy amúgy elkezdeni. Ez így úgy amúgy az azt jelenti, hogy körülbelül ilyen félgőzzel haladok, tehát a tárgyak fele az el se kezdtem, vagy amit elkezdtem, aztán rájöttem, hogy ez nem. Szóval egyszer majd lehet, hogy leszek pszichológus, de az sem biztos. Viszont imádom, mert hát nagyon inspirál, nagyon jó látni annak az irodalmát, annak a tudományát, ami egyébként napi szinten foglalkoztat. Mindig is érdekelt a pszichológia. Képzeld el, pszichológiából érettségiztem, ez volt a választott tantárgy.
Komolyan? De jó.
Igen, az első olvasmányom között is pszichológia.
Kit olvastál?
Hát Jungot, de nem értettem, azt ma már tudom akkor.
Én meg Freudot, képzeld el. Nem tudom, az ember miért olvast ilyen 16-18 és ilyen hülyeségeket.
Én sem tudom, igen, de tényleg így alakult, és hát az nyilván úgy bugyogott bennem, van, amikor erősebben, van, amikor kevésbé, de azért a festészet sem véletlen volt. A festészet után, amikor ez nem volt, utána fotóztam egy időben. Aztán különböző kreatív dolgok voltak. Én annak gondolom azt is, hogy a lakást újítottunk föl, házat építettem. Ennek ez is rengeteg kreatív energiát igénye, és hát nem beszélve arról, hogy kezdtük az egész műsort, hogy hát maga a sport is, ugye, egy bizonyos szempontból oldalról nézve egy művészeti ág.
Aha. Honnan van a fogékonyságod szerinted a művészetek felé, legyen az irodalom, vagy festészet, vagy egy interiőr, vagy ilyesmi? Ez valahogy így a semmiből talált rád, vagy pedig hoztad otthonról?
Szerintem hoztam otthonról, anyukám, egyértelműen anyukánk oldaláról, a testvéreim is nagyon kreatívak. Kisebbik bátyám Zoli például zenéproducerként a Tankcsapda albumokért felel az elmúlt jó néhány kiadásban, meg még nagyon sok másik magyar zenekarnak, rockzenekarnak. Öcsémet, Dumit nagyon nem kell bemutatni talán, illetve idősebb bátyánk Zsolt, ő is. Minden ízében ott van benne a kultúra, illetve a művészet iránti fogékonyság. Tehát van egy ilyen rendszer, mármint hogy a család, mint rendszer, mint a valamiért ez így rám pottyant a fogantatásnál, tehát a személyiségemnek a része is. Aztán ez így alakult. Nem nagyon tudom megmagyarázni, ezeket biztosan tudom mondani.
Hol nőttél föl?
Mi Budafokon nőttünk föl, Budatétényben.
Budatétény, aha.
11 éves koromig, utána volt jó sok költözés, és a kamaszkor az Vekerle telepen, a 19. kerületben ért. Igen.
Jó, izgi.
Jó volt. Jó volt, azt szoktam mondani, vagy azt fogalmaztam meg, ez sem olyan nagyon régen, hogy nekem jó gyerekkorom volt, de azért, hogyha jobban belegondolok, és elemzem, akkor azért lehetett volna jobb is.
Hát ki az, aki teljesen elégedett a gyerekkorával?
Nem tudom például erre. Tehát miért lennék elégedett? Az volt, és jó volt, lehetett volna rosszabb is. Hogy az elégedetlenség, az elfogadásnak a hiánya, mert például azért a gyerekkoromat nem én határoztam meg, persze, hanem a szüleim meg a környezetem. Uh-huh. Ez viszont meg egyfajta lázadás, tehát az meg még mindig akkor egy olyan kamaszkori maradvány, regresszió, ami nem múlt el, de nincs bennem düh, meg nincs bennem, hogy mondjam, erős érzelmek, ez inkább csak egy ilyen kis intellektualizálás.
Annyira élvezem most már a szóhasználatodat, hogy már tudom, hogy a pszichológus hallgató vagy, hogy ezek honnan jönnek, vagy az én feleségem az, tehát hogy én hallom otthon.
Hát senki sem tökéletes. Innen,
hát így van, szegények. A testvéreid is ennyire analitikusak magukkal?
Szerintem leginkább én vagyok az analitikus, de minden a hármunkban benne van.
Aha. Oké. Na, szóval miután Kosztolányit dobtuk, de azért sikerült visszacsempészni a műsorban, mert mindenképpen akartam vele foglalkozni.
De tök jó, örülök is neki, ha nem te, akkor én hoztam volna
benne. Na, szuper. Nem véletlenül. Úgyhogy javasoljuk a hallgatóknak, meg a nézőknek, hogy vegyék elő ők is, és a hajnali részegséggel töltsenek el pár percet. Néhány YouTube-ot én is megnéztem most, hogy te ezt bedobtad, mert régebben láttam már, nem is tudom, kinek az előadásával, most megnéztem 2-3-at gyorsan. Jó, vannak benne nagyon rosszak is, de van egy-két jó. Okés. Na, és akkor ehelyett úgy gondoltad, hogy így a kb. Közel 50. műsorom ma ünnepelvén, nem tudom, hanyadik egyébként, de nagyjából ennyi.
Kevesebb, mint ahány éves vagy.
Az biztos.
Már nem tart
még.
Ha így folytatod.
Hogy meghúzod azt, amit még eddig senki, hogy nem azt a verset hozod, amit még ígértél, hanem hogy helyette Fodorák, sőt, de egyébként azt sem mondtad, hogy Fodorákost fogsz hozni, csak annyit, hogy haikud. Hozhattál volna mást is.
Igen, de most itt rám húztad a vizes lepedőt, hát nem fogom felolvasni a privát e-mailezésünket, azt mondtam, hogy van egy Kosztolányi hajnali részegség, és van egy Fodorákos, kedd estig eldöntöm.
Komolyan Fodorákost írtál?
Aha.
Ja, jó van akkor.
Jó, hát 50
mindegy, nincs 50 fölött már, de nincs jelentősége. Fodorákos egyszer volt már a műsorban, képzeld el, hogy a Dolágsali Róbert hozott Fodorákost, akiről kiderült, sőt, itt beszélt először életében arról, hogy ő és Fodor Ákos több mint 10 éves szoros barátság kötötte össze.
Wow.
És erről nem beszélt ezelőtt, mert nem volt soha olyan apropó, hogy ő most ezzel előálljon, de úgy gondolta, hogy egy irodalmi vagy szép irodalmi műsorban itt van a helye, és a nagyon szép barátságokról beszélt Fodor Ákossal, úgyhogy nagyon megindító volt ez az adás. Úgyhogy örülök, hogy ismét előkerült, és mit választottál?
Az a címe, hogy érettség.
Halljuk.
Ismerek lehetetlent.
Köszönjük szépen.
Puskáznom kellene, hogy elrögtön.
Egy nagyon szép előadás volt egyébként.
Nem kell megismételni.
Irigylésre méltó, nem
hát
kell
megismételni. Hát gyakoroltam azért sokat, de még így is kellett.
Mondd meg egyszer, hogy volt is?
Erről, hogy volt. Elmondanám néked, ha nem az a Kosztolány. Nem tudom, mert végig a Kosztolányt gyakoroltam.
Dani, nagyon szépen köszönöm. Írta jót beszélgettünk, én nagyon élveztem. Remélem, hogy te is megosztottál mindent a közönségemmel.
Ami egy órába belefért, és én is élveztem.
Igen, ami egy órába belefért, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és nagyon várom a könyvedet, és kérek majd belőle egy dedikált példányt.
Akkor éljünk sokáig. Úgy lesz, köszönöm
igen?
szépen.
Igen, olyan sokára tervezed? Jó. De legyen úgy, köszönöm még egyszer.
Én is.
Ez volt a Hozzá egy verset Rimportré magazin, ami ugye péntek este 9 és 10 között megy a Rádió Cafén vágott verzióban, de 10-től már a Spotify-on meg a YouTube-on vágatlanul lehet élvezni. Keressétek, hogy költőmata vagy az, hogy Hozzá egy verset, és akkor meg lesz. Egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!